továbbra is szeretettel köszöntjük a meglévő hallgatóinkat, vagy azokat, akik mostanában csatlakoznak a műsorhoz, így vasárnap reggel. Újra köszöntik Önöket a műsorvezetők.
Szalai Lukovics Klára.
És Lukovics Milán, illetve a keverőpultnál Varga Sándor segíti az adásunkat, neki is köszönjük a közreműködést. Október 4-e, Assisi Szent Ferenc ünnepe. Nagyon jól ismert szent, főleg a követői révén is, hiszen ami a templomokban leggyakrabban megtalálható, az a Szent Antal szobor, az egyik legnépszerűbb, vagy legszeretettebb, kedveltebb szent, aki a szegényeknek ugye a pártfogója, tehát általában az ő szobra képe közelében elhelyezett persely, az mindig a szegényeknek a megsegítésére szolgál. Azt hiszem, Szent Ferenc életét olyan jól ismerjük, hogy ezt részleteiben nem ismertetném, azt tudjuk, hogy 1181 vagy 82 a születési éve, illetve hát ez az, amit nem tudunk pontosan, 1226-ban halt meg, körülbelül 44 évesen. A feljegyzések alapján ő az első olyan szent, aki Krisztus sebeit megkapta, később a történelem során ugye másokról is ezt feljegyezték, lehet, hogy persze korábban is voltak ilyenek, de róluk hát hiteles feljegyzés vagy más emlék nem maradt fenn. A ferencesek már a rendalapító élete során megtelepültek Magyarországon is, hiszen robbanásszerűen növekedett még Szent Ferenc életében a ferences közösség, tehát több ezer fősre duzzadt, és talán azt is érdemes vele kapcsolatban megemlíteni, hogy a korábbi szerzetesi kezdeményezések, vagy szerzetes közösségek, vagy szerzetesi életforma elsősorban a lakott területen kívül telepedett meg, hegytetőkön, vagy aztán későbbiekben völgyekben, de mindenképpen vadregényes lakott területtől távoli vidékeken rendezték be a szerzetesek a maguk külön kis világát, ahol a földnek a megműveléséből, a munkájukból tudtak megélni. Szent Ferenc nem készült rendalapítónak, tehát nem elhatározta, hogy alapítsunk egy új szerzetes rendet, mert erre van szükség, hanem így alakult az élete, hogy ő maga is átment ugye egy komoly változáson, egy fiatal felnőttkori megtérésen, és ennek nyomán alakult ki körülötte egy közösség, amely később hát valamifajta struktúrát, szervezettséget, szabályzatot igényelt, és a szerzetes szabályzatok körébe sorolták be a szabályzatukat, illetve a regulájukat, és ezt az életformát. Tehát így alakult ki egy olyan közösség, amely hát szerzetes rendé vált. Egyúttal viszont egy újfajta, egy új típusú szerzetes rend jött ezzel létre, ami a városban élt, tehát nem volt olyan földbirtok, ami eltartotta volna ezt a közösséget. Egész egyszerűen kétkezi munkából, építkezésekkel, mezőgazdasági területeken végzett munkából éltek meg, tehát az, amit ferences szegénységnek szokás emlegetni, az nem feltétlenül a nyomorgást jelentette sohasem, hanem azt, hogy nem volt meg az a biztos vagyon, az a föld, ami eleve megtermi a szerzetesi közösségnek a megélhetését, hanem a mindennapi munkából éltek. Nyilván akkoriban is előfordult az, hogy valaki dolgozott, napszámos munkát végzett, aztán nem kapott semmit. Tehát Szent Ferenc ugye ilyen helyzetekre engedi meg a koldulást, vagy hát éppenséggel a közösség beteg vagy idős tagjai részére az adományok elfogadását. Tehát természetesen nem arról van szó, mint hogyha a középkorban, ahol az embereknek a többsége azért hát szegény ember volt, napról napra éltek, hogy ott ezek a szerzetesek mások munkáját élték volna föl, vagy mások munkájának a gyümölcsét vették volna el. Úgyhogy éppen ezért ez a koldulórend elnevezés nagyon megtévesztő. hanem inkább azt lehet mondani, hogy egy ilyen városi formája jelent meg a szerzetességnek, ami együtt járt persze azzal, hogy az emberekkel sokkal közvetlenebb kapcsolatban voltak, mint azok a szerzetesek, akiket külön fel kellett keresni ahhoz, hogy valaki találkozhasson velük, illetve hát Szent Ferencnek ugye a kortársa volt Szent Domonkos, aki pedig kifejezetten azt a célt tűzte maga elé, illetve az ő körülötte létrejövő szerzetes közösség elé, hogy azokat az embereket, csoportokat próbálják felkeresni, megszólítani, vagy velük valami fajta kapcsolatot felvenni, akik elszakadtak, vagy elidegenedtek a templomtól, egyháztól, és hát nem egy esetben ezek a mozgalmak ugye radikális szegénységet hirdettek. Ugye néha egy kicsit össze sikerült téveszteni azt, hogy a szegénység az cél vagy eszköz. Hát Jézus Krisztusnál inkább azt lehet mondani, hogy eszköz volt, hogy az egyszerűbb emberekkel kapcsolatot teremtsen, és nem valami cél. Tehát sem Szent Ferenc, sem Szent Domonkos nem valamilyen szegény mozgalmat hirdetett, hanem egyszerűen eszköz volt az egyszerűség, az emberek között való mozgás, és hát esetleg ez egyháztól elidegenedő csoportok felkeresése érdekében a szegénységük. Ezeknek a szerzetes rendeknek egyébként hát óriási hatásuk volt. Egyrészt ugye a magyar történelemre is, hiszen az árpádházi királyok mind a domonkosokat, mind a ferenceseket felkarolták, gyóntatójuknak választották, a kolostoraik elterjedését is segítették. Ugye Szent Margit, ugye IV. Béla lánya is a Margit-szigeti, Nyulak-szigeti domonkos kolostorban élte a rövid 24 évig tartó életének a nagy részét, de egyébként nem csak a magyar történelemre, vagy az európai történelemre, hanem az egész egyházra nagy hatást gyakoroltak a teológiai felfogásukkal, és egyébként sok esetben az egymással való vitáikkal. Ugye a domonkosok nagy összegző teológusa Aquinói Szent Tamás, de a hiszek egyen belül, de a ferences irányzatú teológiának is megvoltak a nagy mesterei, például Boldog Dunszkótusz János, és nagyon megtermékenyítően hatottak évszázadok óta a teológiai gondolkodásra, emellett persze a művészetekre is, hiszen nem egy itáliai városban, például a város közepén áll a katedrális, de a város egyik szélén a ferences templom, a másik végében a domonkos templom, mind a kettőnek kialakult a művészekből és egyéb személyekből álló szellemi holdudvara, akik egyébként utána nem egyszer versengtek is, hogy ki tud hát halhatatlanabb műalkotásokat előállítani és ezekkel díszíteni ezeket a templomokat. Térjünk vissza oda, hogy ezek a ferencesek évszázadok óta Magyarországon a többek között az iskolákkal és kollégiumokkal járultak hozzá a magyar nép lelkületének és műveltségének az emeléséhez. Természetesen nem feledkezhetünk meg arról, hogy ma Magyarországon az egyházmegyéknek is vannak kollégiumai, illetve sok már szerzetesrendnek, jezsuitáknak, piaristáknak, bencéseknek, talán őket illet volna legelőször megemlíteni, mert legrégebben ők alapítottak talán iskolát a mai Magyarországon, Pannonhalmán, de hát ezen kívül a cisztercieknek, és talán még sokaknak is, akiket most iskolanővéreknek, akikről nem szabadna elfeledkezni. Úgyhogy a következőkben hamarosan egy olyan fiatal orvossal fogunk beszélgetni, aki maga is kollégiumban végzett, amíg ő itten bejelentkezik a vonalba, addig azt szeretném még elmondani, hogy ugye a török idők utáni időszakról beszéltünk, hogy hogyan jöttek létre Magyarországon egyházi iskolák, közöttük kollégiumok, de egyébként ugye egy ilyen óriási nagy föllendülést jelentett érdekes módon az első világháború utáni időszak 20-as, 30-as évek, de erről majd később fogunk beszélni, hiszen dr. Ámon Tamást köszönhetjük a vonalban. Jó reggel, Tamás!
Jó reggel, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Hol tartasz a pályádon? Azért annyit röviden már itt elmondtam, hogy időben elvégezted az orvosi egyetemet, amihez külön gratulálunk, hiszen manapság nagyon sokan nem a megadott idő alatt végzik el a felsőfokú tanulmányaikat, de hát hogyan tovább?
Hát igen, köszönöm szépen. Most a Budapesten kezdtem el dolgozni, idén szeptembertől, a Péterfi Kórházban, belgyógyászati osztályon, és hát minden bizonnyal reményeim szerint 5 év múlva megszerzem a belgyógyászati szakképesítésemet.
Mielőtt még itten az egyházi iskolákról, kollégiumokról beszélgetnénk, vagy az ezzel kapcsolatos tapasztalataidról, hát azért nyilván egy friss információ az orvosi béremelés, illetve a hálapénz kérdése. Hát ehhez, mint fiatal orvos, a te korosztályod mit szól, vagy hogy látjátok a realitását annak akár, hogy a hálapénz megszűnjön, vagy hát, hogy a béremelés esetleg itthon tartsa a ti korosztályotokat?
Hát ez nagyon nehéz kérdés szerintem. Alapvetően mi nyilván nagyon örülünk ennek a kezdeményezésnek, és nagyon örülünk neki, hogy ez már tényleg karnyújtásra került, ez a béremelés. De hát szerintem a hálapénz kérdés az ennél sokkal bonyolultabb ügy, mint hogy pusztán azzal meg lehetne oldani, hogy az orvosi fizetéseket megemeljük. De mindenféleképpen ez egy nagyon pozitív lépés abba az irányba, hogy a paraszolvenciának, tehát a hálapénznek a visszaszorulása talán nagyobb mértéket tud ölteni így itthon. És mindannyian szerintem ebbe bízunk az összes fiatal orvos, hogy ez egy jó folyamat, és amire most rálépünk, ez egy jó út.
Hát nagyon reméljük, hogy majd a további képzésed, rezidens képzés és egyebek alatt hát kapsz lehetőséget az idősebb orvosoktól, mert hát ugye a hálapénze sokszor azt is eredményezi, hogy nem engedik labdába rugni a fiatalokat, úgyhogy reméljük, hogy ez is változik. Na de hát erről majd egy más alkalommal beszélgetünk. Mit adott neked az, hogy középiskolás éveidben, kollégiumban, egyházi iskolában és kollégiumban tanultál, éltél, nevelődtél?
Hát, ami elsőre eszembe jut, és talán legfontosabb dolog az, hogy amikor arra gondolok, hogy mi egy iskolának a feladata, akkor először nyilván az oktatást az ember eszébe, viszont szerintem legalább ugyanannyira fontos az, hogy ne csak egy tanár, ne csak bemenjen és megtanítsa az adott tantárgyat, hanem kicsit többet, kicsit önmagából is, az filozófiájából, az életmódjából, az életfelfogásából adjon át a diákjainak valamit. Tehát ne csak oktasson, hanem neveljen is. És én úgy gondolom, hogy lényeg, hogy ez egy kollégiumról beszélünk, egy bentlakásos iskoláról, így ez a két folyamat, ez nagyon erősen, párhuzamosan és összhangban tudott működni a Ferences gimnáziumban, aminek köszönhetően a 18 éves fiatal férfiak úgy tudtak kilépni a gimnáziumból, hogy kaptak egy olyan értékrendet, egy olyan normát, amelyre a későbbi életüket lehet építeni, és akár ezekhez az alapkövekhez, ezekhez a támaszkodó pontokhoz mindig vissza lehet nyúlni, és ezek mentén lehet felépíteni egy boldog életet. Szerintem ami manapság Európában, vagy akár az egész világon nagyon nehéz megtalálni egy olyan helyet, egy olyan iskolát, ahol ezeket megkaphatja egy fiatal ember. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb dolog, és hogyha ezt konkretizálni kéne, akkor én arra gondolok, hogy a Istenhit, ami nagyon, nagyon erősen föl tud épülni egy fiatal emberben, a családnak a fontossága, a családnak a szeretete, az otthonnak a tisztelete, a nemzeti értékeknek a megtalálása és képviselése, ami szerintem kiemelkedő.
Még arról szeretnélek megkérdezni, hogy szerinted a a szülők miért félnek esetleg attól, hogy nem koedukált iskolába adják a gyereket, illetve esetleg, hogy a gyerekek miért félnek attól, hogy beköltözzenek egy kollégiumba?
Hát szerintem egy szülőnek ez egy nagyon nehéz döntés. Nagyon nehéz döntés azt mondani egy hetedikes fiúnál, vagy egy kilencedikes fiúnál, hogy óriási bizalom kell ahhoz szerintem, és egy hit, hogy azt tudja mondani egy szülő, hogy akkor ő beadja egy olyan iskolába a gyerekét, ahol gyakorlatilag a nevelést a ferences szerzetesek kezébe adja. Viszont ez szerintem a szülők részéről egy nagyon-nagyon nehéz feladat. Viszont ahogy látjuk azért, az iskola működik már több mint 80 éve, hogy ez nem jelentett akadályt ideig sem. És ami talán a nehéz, az, hogy nyilván a gyerekeknek is ugyanez a másik oldalról a szülőktől való elszakadás, a szülőktől való egyik pillanatról a másikra való leválás, és egy önállósodás, ami gyakorlatilag az, hogy beköltözik valaki a kollégiumban, elkezdődik az alkalmazkodás egymáshoz. Nem feltétlenül azt a kicsit fogja valaki megenni reggelire, amit először kinézett, a délutáni nassolásában nem feltétlenül a 80%-át fogja megenni, hanem csak a 15%-át, és ezek az első kezdő lépések szerintem, amik először úgy egy fiatal, kamaszodó fiúnál úgy nehézségeket jelenthetnek.
Így hosszabb távon azért most már 6 éve végeztél a gimnáziumban, tehát a szülőkkel való kapcsolat szempontjából ez leváltál a szüleidről, amikor bekerültél a kollégiumba és kész, vagy esetleg nekem ez a vízióm, hogy valamiképpen azért ez a leválás megkímél egy csomó kamaszkori konfliktustól, és már felnőtt emberként, fiatal felnőttként, de a kortársaidnál felnőttebbként vagy érettebbként vagy újra kapcsolatban a szüleiddel. Nem, mint hogyha persze közben nem lettél volna, csak hogy mint hogyha hosszabb távon azért ez nem csak egy elszakadás, hanem talán valamit ad is a szülőkkel való kapcsolat szempontjából. Hogy látod ezt?
Igen, nagyon sokan úgy gondolják, hogy így sokkal rosszabb lesz a kapcsolat a szülő és a gyermek között. Ugyanakkor én a saját tapasztalatomat úgy éltem meg, és úgy élem meg a mai napig, hogy sokkal nagyobb odafigyeléssel, figyelemmel és törődéssel voltunk egymás iránt, amikor hazautazás volt, amikor szünet volt, hiszen tudtuk, hogy az a 3 nap áll rendelkezésünkre, az az 1 hét áll rendelkezésünkre, hogy együtt legyünk, hogy beszélgessünk, hogy elújságoljak a szüleimnek mindent, ami történt velem. Ezért sokkal inkább felértékelődtek ezek a személyes találkozások, és sokkal, sokkal inkább meg voltak töltve tartalommal.
Igen.
És ezáltal így egy sokkal szorosabb kapcsolatba tudtunk kerülni, és úgy tudtam én leérettségizni, hogy egy abszolút pozitív szülői gyermek kapcsolat, ami ennek nagyon köszönhető, én ezt érzem, és ez kitart a mai napig.
Nagyon szépen köszönjük dr. Ámon Tamás fiatal orvosnak, hogy ezeket elmondtad.
Köszönjük szépen.
Én is köszönöm
és
szépen.
És akkor szülőket arra biztatjuk, hogy nem kell félni, tehát az egyházi iskolától, kollégiumtól. Most pedig október 4-e Pázmány Péterhez is kötődik, egy rövid bejátszást hallgatunk meg ezzel kapcsolatban. Szabó Tamást fogják hallani.
A nap költője.
Szabó Tamás vagyok, üdvözlöm a hallgatói családot nagy szeretettel. Ma október 4-e van, október 4-e Pázmány Péter emléknapja, mert hogy 1570-ben, október 4-én született. Ráemlékezve a mai napon egy kis ismertetőt készítettem, és néhány Pázmány Péter ima hangzik el a Mária Rádióban. Pázmány Péter, fohászkodás a hazáért. Ó, áldott szűz! Ó, Magyarországnak kegyes asszonya! tekints a mi sok fogyatkozásunkra. Szánd meg a mi romlásunkat. Csak nem megholt, akit te szerettél. Csak nem elfogyott a te országod, nemes asszonyunk. Ezért állj elő a te szent fiadnál. Mondd azt neki, fiam, az én országomban megfogyatkozott az igaz hit. Nincs igazság, nincs isteni félelem, nincs áldatosság benne. Vizé vált az ő bora, nagyrészt tévejgésre fordult igaz vallása, elpusztult szent egyháza, megromlott ereje, pogány rabságára adatott szabadsága. Elhiggyed, édes hazám, Magyarország, ha a boldogasszony tanácsát követed is, magadat megeszvélvén abban eljársz, amit az ő szent fia parancsol, foganatja lészen a szűz könyörgésének. Amen.
A napköltője hangzott el.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.